Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio podcastje július 9-én, kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy módosulnak a babaváró hitel feltételei. Sok család türelmi időt kap a kormánytól, azokról a családokról van szó, akik nem teljesítették a gyerekvállalással kapcsolatos feltételeket. Ők 2026. júliusáig kapnak türelmi időt.
Nem tudjuk kijelenteni azt, hogy ennek a speciális konstrukciónak, a 0%-os kamatozású hitelnek, aminek egyébként nyilván a költségvetés oldalán van egy nagyon masszív kiadása, hiszen a költségvetés fizeti meg a kamatterhet, lett volna masszív eredménye a gyermekszületésekben.
Vendégünk Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító ügyvezetője. A második blokkban a friss inflációs adatot elemezzük Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makroelemzőjével. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist július 9-én. A kormány módosította a babaváró hitel gyerekvállalási határidejét azoknak a pároknak, akiknél a gyerek megszületésének határideje 2024. július 1 és 2026. június 30 között esedékes, a határidő 2026. július 1-ére módosul. Azok a párok, akiknek nem sikerül megfelelniük a feltételeknek, egy magas kamatozású kölcsönt kell, hogy visszafizessenek. Itt van velünk a telefonban Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító ügyvezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia.
Miért döntött a kormány a határidő meghosszabbítása mellett?
Nézzük meg a fő számokat. Eddig babaváró hitelt 245 ezer család vett fel. 2019-ben, ugye évközepén indult ez a konstrukció, akkor 47 ezeren vették igénybe. A nyilvánosságra hozott számokból annyit tudunk, hogy nagyságrendileg 20-25%-a a babaváró hitelt felvevő családoknak nem tudta teljesíteni a gyermekvállalást. Ez azt jelenti, hogy 10-12 ezer olyan család lehet, aki pillanatnyilag a 0%-os kamatozású hitel helyett egy ilyen 13%-os kamatozású hitel törlesztésével kell, hogy szembenézzen. Mindez azt jelenti, hogy a korábbi 45 ezer forintos törlesztő részletük felugorhat 95-96 ezer forintra, de ez nem minden, hiszen vissza kell fizetni 120 napon belül a kamattámogatásnak a korábbi mértékét, ami közel 2 millió forint, és hogyha ez nincs a zsebben, és ezt is hitelből teszik, havi törlesztésű hitelből, mondjuk személyi kölcsönből, akkor nagyságrendileg ez egy 36 ezer forintos havi törlesztőt fog pluszban jelenteni. Eljutunk tehát oda, hogy az eredetileg 45 ezer forintos havi törlesztőből lesz egy 95 plusz 36, azaz 131 ezer forintos törlesztő részlet, ami gyakorlatilag a háromszorosa az eredeti törlesztőnek, és ez sok család számára problémát okozhat. Minden bizonnyal ez az az ok, ami miatt a határidő hosszabbításáról döntött a kormány. Jelenleg ez 10-12 ezer családot érint, de hogyha ez a 20-25% nem teljesülés igaz az összes felvett családra, akkor itt a 245 ezer család esetében közel 50 ezer családról beszélhetünk, aki ezzel a problémával fog szembesülni. Nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz azokkal, akiknél később jön el az 5 év, mondjuk 5 év letelte mondjuk 2026-ban.
Ugye 2026-ig tolták ki a határidőt, de csak azok számára, ahogy említettem a bevezetőben is, akik 2024 közepe és 26 közepe között kellene, hogy teljesítsék a gyerekvállalási feltételeket. Most akkor mondhatjuk, hogy azok járnak jól, akik ebbe a kategóriába beleesnek?
Ugye egyelőre ennyit tudunk, amennyit elmondtál, de talán azért itt érdemes megemlíteni azt, hogy az eredeti szabályozás értelmében is van egy bizonyos menekülő ág, mégpedig az, hogyha orvosilag bizonyíthatóan nem lehet az adott házaspárnak gyermeke, akkor az illetékes hatóságnál kérhet kedvezményes elbírálást, és nem feltétlenül fog piaci kamatozásúra váltani a hitele.
Azt lehet tudni, hogy mennyi volt a babaváró hitel átlagos felvett összege mondjuk 2024 elejéig átlagosan?
9,8-9,9 millió forint között. Ez gyakorlatilag ugye egy 10 millió forintos maximumról beszélünk, tehát gyakorlatilag a hitelfelvevők 98-99%-a maximumot vette föl.
Arra van-e adatod, hogy hogyan befolyásolta a hitel, a házasságkötések számát Magyarországon. Ugye azt említetted, hogy hány ember érintett, de mennyire volt sikeres ez a program ebből a szempontból?
Ugye a sikert alapvetően én nem is feltétlenül a házasságkötések számában bérném, hanem a gyerek születések számában, hiszen az elsődleges cél a kedvezményes hitelnek a célja a gyermekszületések növekedése lenne. Ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy épp a közelmúltban esett új mélypontra a gyermekszületéseknek a havi száma. Ebből a szempontból tehát nem tudjuk kijelenteni azt, hogy ennek a speciális konstrukciónak, a 0%-os kamatozású hitelnek, aminek egyébként nyilván a költségvetés oldalán van egy nagyon masszív kiadása, hiszen a költségvetés fizeti meg a kamatterhet, lett volna masszív eredménye a gyermekszületésekben.
Nagyon szépen köszönjük. Sándorfi Balázzsal, a Bank Monitor alapító ügyvezetőjével beszélgettünk a babaváró hitel szabályozásának változásáról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm, szia!
Az elmúlt hónapokban érezhetően sokat javult az inflációs kép Magyarországon, bár azt láthattuk, hogy a szolgáltatások visszatekintő drágításai sokaknak fájtak, a többi területen teljesen eltűnt az árnyomás, ez pedig lejjebb szorította a várt inflációs pályát is. A júliusi fogyasztói árindex még az elemzők által várt 3,9%-nál is alacsonyabb lett, 3,7%, hogy ez miért történt, így arról Madár Istvánt, a portfólió vezető makroelemzőjét kérdezzük, aki itt is van velünk a stúdióban. Szia!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen tényezők vezettek a vártnál nagyobb infláció csökkenéshez júniusban?
Ja, alapvetően világos volt, hogy mi lesz a mintája az idei júniusi inflációs adatnak. Ugye a mintára nagyjából úgy kalkuláltunk, hogy az üzemanyag áraknál biztosan lesz egy áresés, ami talán elsőre furcsa lehet, hiszen most minden üzemanyag árak emelkedéséről szól, de valójában ugye a hónap első 20 napjának az adataiból számolnak átlagárat a KSH-nál, és történetesen május első 20 napja és június első 20 napja közül a májusi első 20 nap átlagára volt magasabb. Tehát ezt lehetett tudni, hogy ez a elsődleges lehúzó hatás, meg arra is lehetett számítani egyébként, hogy a gázárak is technikai alapon lejjebb jönnek, és azt lehetett gondolni, hogy ezt a lehúzó hatást bizonyos mértékig korrigálni fogja az, hogy az élelmiszerárakban lesz egy kis emelkedés, a szolgáltatásoknál biztos nagyobb emelkedés lesz, de ebből kijön egy ilyen minimális havi emelkedés, és ez lesz a képünk. És a képünk ehhez képest annyit javult a tényadatok alapján, hogy kiderült, hogy az élelmiszeráraknál egyáltalán nem volt emelkedés, ugye az idényáros élelmiszerek azok havi alapon estek is, ezért a teljes élelmiszer árcsoportnak egy kicsit alacsonyabb lett az árszintje, mint gondolták, és ez összességében elegendő volt ahhoz néhány más kisebb tétellel együtt, hogy a teljes havi infláció az pont nulla lett, és ez a nulla, ez kicsit jobb volt, mint vártuk, és ezzel lett tulajdonképpen a 3,9%-os várakozásból 3,7%-os infláció.
Ja, jó, hogy mondtad az élelmiszereket. Korábban, amikor csúcson volt az infláció Magyarországon, akkor folyamatosan az élelmiszer árakat néztük, azok vezették ezt a drágulási ranglistát, ha lehet ezt mondani. Most viszont a szolgáltatások vezetik. Mi történt ezeknél?
A szolgáltatásoknál azt látjuk, hogy nem nagyon akar tompulni egyelőre érdemben az áremelkedési ütem. Hónapról hónapra jönnek olyan területek, ahol vannak bizonyos áremelések még mindig, és ezek a jelentős áremelések azt jelentik, hogy egyébként egyik hónapról a másikra a teljes szolgáltatási kör 1%-kal drágult, ami ugye nagyon jelentős, ez csak egyetlen egy hónap, és valóban láthatjuk is, hogy az egy évre visszatekintő áremelkedés is közel 10%-os. Picit egyébként gyorsult a májusi 9,5%-ról, néhány tizeddel, tehát azt látjuk, hogy a szolgáltatási inflációban nincs igazi megnyugvás továbbra sem, továbbra is jellemző az, hogy olyan szolgáltatók is, mondhatom azt, hogy őrült módon emelik az áraikat a tavalyi inflációra hivatkozva, ami tavalyi infláció az ő költségszerkezetükhöz képest teljesen idegen, tehát őnekik nem kellett, hogy óriási mértékben növekedjen az élelmiszerkiadásuk, vagy hasonló típusú termékeik, vagy költségelemeik, ezért azt lehet mondani, hogy ezek mindenképpen túlzónak tekinthetők, még akkor is, ha maga az a jelenség, hogy ők visszatekintő módon áraznak, az valahol természetes, ők évente egyszer emelnek árat, nem úgy, mint mások, akik akár hétről hétre, hónapról hónapra tudnak emelni, de a mértéke az fájóan magas, és ez az, ami igazából az inflációt magasan tartja.
Írtál egy elemzést szokás szerint reggel az inflációról, és az volt az érzésem, de talán az olvasóknak is ez lehetett az érzése, hogy nem voltál elájulva a részletes adatok láttán ettől az adattól, még akkor sem, hogyha egyébként a vártnál jobb lett. Mi ennek az oka?
Igen, valóban ez meglepő lehet, hogy fanyalgunk egy ilyen inflációs adatra, ami mégiscsak jobb lett a vártnál, de aztán utána láttam, hogy más piaci elemzők is hasonlóképpen gondolkodnak. Ugyanis ha elkezdjük szétbontani, hogy mitől is lett alacsonyabb az infláció, akkor azt látjuk, hogy olyan tényezőktől, mint az emlegetett zöldség-gyümölcsárak például, amelyek nagyon hektikus ármozgásúak, nem kötődnek szorosan az alapinflációs trendhez, és úgy mondjuk ez szépen, hogy maginfláción kívüli tételek, és a maginfláción kívüli tételek lehúzó hatása az persze szépen húzza le az inflációt, de ettől az alapinflációs folyamat, amit a maginflációs mutató jelez, az egyáltalán nem ilyen szép, az történetesen egyébként 4%-ról 4,1-re gyorsult vissza, nem óriási a gyorsulás mértéke, de ha megnézzük, hogy az elmúlt 3 hónapban ez alapján milyen inflációs helyzet jellemzi a magyar gazdaságot, akkor azt lehet mondani, hogy körülbelül olyan 6%-os évesített infláció az, ami most jelenleg a miénk, ami hát nem olyan nagyon kicsi, tehát azért ez messze van még a 3%-os jegybanki céltól, tehát azt mondta, hogy igazából most azért van dezinfláció természetesen, örülünk, hogy alacsonyabb az infláció, főleg a tavalyinál, de azért mégiscsak úgy áll a helyzet, hogy ez a 4% alá visszaszédülő inflációs mutatót azért nagyon sok olyan egyedi tényező javítja most, amire nem kell hosszabb távon számolni. Csak egy példát mondjak, ugye a nagyon hektikusan alakuló üzemanyag árak, azok júniusban még viszonylag alacsony árszintet mutattak és húzták lefele az inflációt, de például a júliusi inflációban már biztosak lehetünk benne, hogy egy nagyon jelentős üzemanyag áremelkedés lesz majd, mert a június folyamán elinduló drágulás, az szinte mint teljes egészében júliusban lesz elszámolva, és ez azt eredményezi, hogy az infláció ilyen szempontból magasabb lesz. Vagy mondhatnám ugye a gázárakat, amit ugyan a KSH szerintünk egyébként indokolható módon úgy számol el, hogyha csökken a gázfogyasztás, akkor az kisebb átlagár kapcsolódik, hiszen a 7-szeres gázárból nem költ szinte semmit, nem fogyaszt szinte semmit a lakosság, ezért az átlagár visszaesik, de azért ezt nem tekinteném egy közgazdasági értelemben infláció csökkentő jelenségnek, és még lehetne pár ilyen példát sorolni. A lényeg az, hogy ezek alapján mi nekünk nem volt annyira jó az összképünk ezzel az inflációs mutatóval kapcsolatban. Jó, hogy most esett az inflációs mutató, de egyrészt számítunk rá, hogy a közeljövőben majd emelkedni fog, másrészt pedig az a szerkezet, ahogy ez csökkent, az nem utal arra, hogy ez egy ilyen nagyon tartós jelenség lenne.
Említettél előbb egy 6%-os inflációt, ez hogy jött ki? Ugye 3,7% volt az éves alapon számított infláció, 4,1 a maginfláció. Mi ez a hat, amivel most beszéltél?
Igen, ugye ezt a jegybank is számolja, és mi is évek óta követtünk egy olyan inflációs mutatót, ami egyszerűen azt nézi meg, hogy az utóbbi 3 hónap inflációs mozgása, ármozgásaiból, amik egyébként a maginflációs termékkörre terjednek ki, hogy ne legyenek benne nagy zajok, ezt évesítjük, és megnézzük, hogyha olyan inflációs tendenciák uralkodnának a gazdaságban egy éven keresztül, mint amilyenek az utolsó egy negyed évben jellemzőek voltak, akkor mekkora infláció lenne Magyarországon. És erre mondtam azt, hogy ez májusban 6% fölött volt, most kicsivel 6% alatt júniusban, az elmúlt egy negyed év, 3 hónapnak az évesített maginflációs mutatója. Ezt jelenti ez a 6%, tehát jól látszik sajnos, hogy miközben, ahogy a bevezetőben is említetted, van egy olyan területe a gazdaságnak, amiben különösen a termékek, a fizikai termékek esetében, ahol már nem nagyon van infláció Magyarországon, eközben van egy csomó olyan különösen szolgáltatásokhoz kötődő termékcsoport, ahol viszont nagyon makasnak bizonyul egyelőre azért az infláció.
Beszéltél már egy kicsit előre tekintve arról, hogy mit várhatunk, de arra kérnélek, hogy az év második feléről is adj valamiféle előrejelzést.
Igen, ugye itt is ez a kettősség jellemző. Néhány hónappal ezelőtt nagyjából konszenzus volt azzal kapcsolatban, hogy az év második felében egy nagyon karakteres gyorsulás lesz az inflációs mutatóban. Ráadásul ennek elsősorban technikai oka van. Tavaly a második fél évben nem nagyon volt sok áremelkedés már Magyarországon, ugyan ott is az egy évre visszatekintő infláció nagyon magas volt, de az utolsó fél évben nem volt, egyszerűen azért, mert a recesszió meg a háztartásoknak az alacsony fogyasztása, az kiölte a lehetőségét annak, hogy érdemi áremelkedések legyenek, közben elkezdtek esni az energiaárak, nyilván ennek is volt mérséklő hatása, ezért tavaly a második fél év az ilyen teljesen inflációmentes időszak volt, és most ugye ehhez képest azt várjuk, hogy azért az év második felében talán a gazdaság élénkülésével, a lakossági fogyasztás megindulásával párhuzamosan ennél azért valamivel erősebb áremelkedések lesznek, még akkor is, ha azt gondoljuk egyébként, ezek nem lesznek óriásiak, és ebből az következne, hogy az úgynevezett bázis hatás miatt az áremelkedések, az éves infláció az hónapról hónapra növekedni fog. Ezt vártuk egyébként az elmúlt két hónapban is, csak ezek az egyedi tételek ezt egyelőre késleltették. De ennek ellenére azért azt lehet mondani, hogy a második fél évben ez még erőteljesebb lesz ez a bázis hatás, és azt várjuk, hogy kinéz a 4% alatti tartományból az inflációs mutató, és szép lassan adaszolni fog, és decemberben azért a jelenleginél érdemben magasabb lesz. Viszont az is igaz, hogy a jelenleginél érdemben magasabb inflációt, ezt mondjuk néhány hónapja volt olyan elemző, aki 6% körülre várta, ma már nem nagyon van olyan elemző, aki 5% fölé várja, pont azért, mert az elmúlt hónapok adatai elég kedvezőek voltak, és mindenki bízik még abba azért, hogy az második fél évben is kisebb lesz az infláció, ha már egyszer azt látjuk, hogy azért itt az utóbbi hónapokban inkább kedvező jelenségek voltak, vagyis bár fanyalgunk a júniusi adaton, és továbbra is azt mondjuk, hogy indokolt az óvatossága például a jegybanknak a kamatpolitikában, mert még azért nincsen ez az infláció teljesen leölve, de mégiscsak olyan szempontból meg optimisták vagyunk, hogy az év második felében ugye a fő mutató kismértékű emelkedése ellenére azért látjuk az alagút végén a fényt, és azt gondoljuk, hogy valamikor a jövő év elejére leeshet ilyen 3% körüli szinte az inflációs mutató, csak addig még ezeket a bázis hatásokat, meg egyéb ilyen statisztikai hatásokat kiheverve azért le kell nyelni azt, hogy az év végére azért a 4,5-5% körüli infláció még simán lehet.
Madár Istvánnal, a Portfólió vezető makroelemzőjével beszélgettünk a júniusi inflációs adatról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm én is, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral szerdán jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!